cím az már lényegében elhangzott. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy én nem hiszem, hogy bármit korrigálni fogok, csak arról szeretnék beszélni, hogy én milyen félreértéseket látok. No. Tehát teológus koromban nem igazán fogtam fel a jelentőségét annak a megkülönböztetésnek, amire szeretett professzorom Prőle Károly újra meg újra figyelmeztetett. A luteri nem azonos fogalom a luteránussal. Azóta tudom, hogy számtalan kérdésben az úgynevezett luteránus felfogás köszönő viszonyban sincs Luther teológiájával, illetve a ma luteránusnak mondott egyházi gyakorlat nem ritkán szöges ellentétben áll Luther reformátori szándékaival. Bár mai előadásomnak nem az ekléziológia tárgya, mégsem titkolhatom, hogy a probléma gyökerét Luther ekléziológiai felfogása és az úgynevezett luteránus eklézia szemlélete közti különbségekben látom. Egészen pontosan arra gondolok, hogy sok minden, ami Luther számára megélt valóság volt, az a luteránus ekléziológia számára legfeljebb olyan elméleti igazság, amit a dogmatika még tanít ugyan, de gyakorlati következménye már régóta nincsen. Mire gondolok? A luteránus dogmatika változatlanul érvényes hitvallásnak tekinti az apostoli hitvallást, sőt a niceai hitvallást is, a hitvallásnak azt a mondatát is beleértve, hogy hiszem a katolikus anyaszentegyházat, illetve hiszem az egy, szent, katolikus és apostoli egyházat. Sőt, mindkét hitvallás istentiszteleti használata is engedélyezett, bár a gyakorlatban többnyire csak az apostoli hitvallást szoktuk istentiszteleteinken elmondani. De abban is benne van, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, ahol, mint tudjuk, a hitvallás eredeti szövegében az egyetemes helyén a katolikus áll. No de ki az közülünk, akitől, ha megkérdezik, milyen egyház tagja, gondolkodás nélkül azt felelné, hogy a katolikus egyházi. Pedig, ha valaki Luthernak tett fel ilyen kérdést, egészen biztos, hogy azt a választ kapta, hogy ő a katolikus egyház tagja, annak ellenére, hogy a pápa kiközösítette. Luther azonban a keresztségére hivatkozva, amit még a pápa sem tud megsemmisíteni, mert ahhoz Istennek kellene lennie, a kiközösítést nem ismerte el, és ennek jeleként nyilvánosan elégette az átokbulát. Élete végéig azzal a tudattal szolgált, hogy ő a katolikus egyház papja. Az őt kiátkozó pápa követőit éppen ezért véletlenül se nevezte katolikusnak. Ellenfeleit soha, sehol, egyetlen egy alkalommal sem nevezi katolikusoknak, hanem vagy pápistáknak, vagy romanistáknak mondja őket. Számára az érintetlenül hagyott apostoli hitvallásban és a niceai hitvallásban az egyház katolikus, illetve katolikus és apostoli jelzője nem egy következmények nélküli dogmatikai igazság volt, hanem ennek igazságát élte minden nap élete végéig. Luther célja tehát nem egy új egyház létrehozása volt, hanem az egy szent katolikus és apostoli egyházat kívánta Rómának, mint az új Babilonnak igájából felszabadítani. Ha ezt szem elől tévesztjük, akkor óhatatlanul félreértjük és félremagyarázzuk Luther sok kijelentését, köztük a bűnbánatról, a bűnbocsánatról és az úrvacsoráról vallott nézeteit. Bűnbánat. Luteránusnak, de Lutherinek kevésbé mondható magyar evangélikus egyházi gyakorlatunkban az öt gyónási kérdés között a második így hangzik. Bánod-e igazán bűneidet? Amire a kötelező, hadd ne mondjam, jól betanult válasz, bánom. A közgyónásban résztvevő gyülekezet könnyű szívvel, gépiesen mondja ki ezt a feleletet is. Senkinek nem jut eszébe, hogy azt mondja, nem bánom. Vagy azt, hogy szeretném bánni, de nem tudom. Vagy esetleg bánom, de félek, hogy nem kellőképpen. Soha senkinek nincs ilyen aggodalma. Elvégre ez egy következmények nélküli ország. Miért pont a gyónási kérdésre adott feleletnek lennének következményei? Pedig vannak. Nagyon is súlyos következményei vannak, csak nem számolunk vele. Mégis ezeknek a következményeknek a terhét viseljük, amikor azt tapasztaljuk, hogy elfogy az egyházunk. A bűnbánatnak, ezt nem nehéz belátnunk, elég elengedhetetlen feltétele a bűn megismerése és elismerése. A bűn megismerésére szolgál a kérdések előtt gyónó tükörként elhangzó 10 parancsolat, Jézus szava parancsolatokról, illetve az apostoli intés, amit az idő sürgetése miatt a lelkész vagy felolvas, vagy nem. De azért bűnös voltának valamilyen szintű elismeréséig a gyónásban résztvevő többsége talán mégiscsak eljut. Legalábbis, hogy így mondjam, teológiai értelemben. Hadd ne mondjam így, elvi síkon. Hiszen azt egy jól nevelt egyháztagunk sem vonja kétségbe, hogy Isten előtt minden ember bűnös, hát így ő is. Na de hogy konkrétan mi is a bűne? Azt már nem biztos, hogy tudja, és az sem biztos, hogy nem utasítja vissza még a föltételezést is, hogy neki valóságos, konkrét bűnei lennének. Akkor pedig miként tudná bánni őket? Félreértés ne essék. A későbbiekben lesz még szó arról, hogy Luther komolyan gondolta, amikor azt vallotta, hogy az egyházban a pap előtt való 4 szem közti gyónást fenn kell tartani. Erre szükség is lenne, de más okból. A valós bűnök felismerését a személyes gyónás sem garantálja, bármilyen hozzáértő is a gyóntató. Hiszen ő is csak ember, és ha nem rendelkezik valamilyen rendkívüli adománnyal, a gyónó lelkébe nem képes belelátni. De még a gondolataiba, és többnyire az életébe sem. Tehát nem tudhatja, hogy a gyónó mit hallgat el. Nem rossz szándékkal, hanem mert maga sem ismeri föl, hogy az bűn. Pedig lehet, hogy éppen a legsúlyosabb bűne az, amit nem ismer fel. Ezt Luther is pontosan tudta, és ezért tanította, hogy miként egyik bűnvalló imádságunkban is áll, bűneinket kellőképpen nem tudjuk se megsiratni, se megbánni. De Luther számára ebből nem az következett, hogy akkor ne is törekedjünk rá. Hát ha nem megy, akkor minek kínlódjunk. Luthernak eszébe se jutott, hogy a bűneink kellő megismerésére és megsiratására való képtelenségünk feljogosítana arra, hogy a bánod-e bűneidet kérdésre meggondolatlanul csípőből rávágjuk, bánom. Hát persze, hogy bánom. De hát akkor mégis mit lehet, mit kellene tenni? Róma válasza erre az volt, és persze a mai napig is az, hogy indítsd fel magadban a bűnbánatot. Erre mondta Luther, ez fából vaskarikat. Itt az öngerjesztés nem segít, mert bűnbánatra csak a Szentlélek indíthat, mint ahogy bűnösségünk megismerésére és elismerésére is. De ebből nem az következik, hogy a bűneink megismerésére és az őszinte töredelmes bűnbánatra ne lenne szükség. Elengedhetetlen szükség van mindkettőre, mondja Luther. Ebben a körben ismertnek feltételezhető Luther Hogyan szemléljük Krisztus szent szenvedését címmel megjelent 1519-ből származó passió prédikációja, amiben kifejti, hogy Krisztus szenvedésének szemlélése mindenek előtt önismeretre kell, hogy juttasson bennünket. Annak felismerésére és elismerésére, hogy Krisztus minden szenvedését a mi bűneink okozták. De Luther ehhez azt is hozzáteszi, hogy ennek belátása nem áll hatalmunkban. Nem olyan egyszerű a dolog, hogy hallgassuk vagy olvassuk a passiót, tekintsünk lélekben a Krisztus keresztjére, és ennek eredményeként már is felismerjük bűneinket, már is jön a töredelem, jön az őszinte bűnbánat. Nem. A dolog nem ilyen egyszerű. Mindez csak akkor történik, ha a Szentlélek megadja. De általában a Szentlélek olyankor szokta ezt megadni, amikor Krisztus szenvedésének történetét hallgatjuk, vagy olvassuk, vagy Krisztus szenvedésén elmélkedünk. Összefoglalva, mi a legnagyobb lelki összeszedettség mellett sem indíthatjuk fel magunkban a bűnbánatot, ahogy Róma tanítja, hanem a Szentlélektől kell kérnünk, hogy a Krisztus szenvedésével szembesítve vezessen bennünket bűneink megismerésére és töredelmes megbánására. Luther az említett passió prédikációban szó szerint ezt mondja. Nincs tehát a hatalmunkban, hogy a Krisztus szenvedése mindezt elvégzi-e bennünk. Ezért előfordulhat, hogy nem abban az órában nyerjük el, amikor kérjük. Mégsem kell feladnunk. Elcsüggednünk sem kell. Meg lehet, hogy olyankor éljük ezt át, amikor nem is ezért imádkozunk. Isten kérésünk nélkül is megteheti, ha akarja. Amikor véghez viszi, akkor az ember meggyűlöli magát lelkiismeretében, és rosszul érzi magát a bőrében. Eközben nem is sejti, hogy mindezt Krisztus szenvedése munkája így benne. Másoknak viszont szinte minden gondolatuk a Krisztus szenvedése körül forog, és mégsem jutnak általa önismeretre. Luther tehát mindenek előtt a Róma által követelt, a bűnbánat felindítását célzó emberi cselekedetek egész sorával a Szentlélek Isten bennünk és rajtunk véghez vitt cselekvését állítja szembe. Így akarja Luther a katolikus egyház bűnbánatról szóló tanítását rómátlanítani, és nem úgy, hogy tagadja a komoly bűnbánat és az őszinte töredelem szükségességét. Nincs abban semmi ellentmondás, hogy miközben Luther a komoly bűnbánat és az őszinte töredelem elengedhetetlen voltát hangsúlyozza, leleplezi az ember erre való képtelenségét. Ezzel Luther már a bűnbocsánathoz vezető út első lépésénél Isten kegyelmére utalja az embert, és rámutat, hogy az ember nem tehet mást, mint hogy Isten kegyelmétől várja, hogy véghez vigye benne azt, aminek véghezvitelére ő maga képtelen. Ez egyben azt is jelenti, hogy Luther szerint a Szentlélektől elhagyott ember nem képes a bűnbánatra. Ha tehát valaki megkapja az igaz bűnbánat és a töredelem ajándékát, az annak a jele, hogy Isten megkönnyörült rajta. Luther tehát elveszi az emberi, a bűnbocsánathoz vezető út első lépését az embertől, és Isten hatáskörébe utalja. Annak az Istennek a hatáskörébe, aki így szólt Mózeshez, könyörülök, aki könyörülök, és kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Isten pedig néha lélekben összetöri, és bűnbánatra indítja azt, aki nem akarja bűneit bánni, máskor meg nem adja meg a bűnbánat kegyelmi ajándékát annak, aki pedig keresi, mert szeretné bánni bűnét, de nem tudja. És minden belátás hiány csak a hit tudja elfogadni, hogy Isten nem önkényesen osztogatja kegyelmi ajándékait, hanem bölcs belátással, igazságosan, isteni igazság szerint teszi. A hitnek ezt a küzdelmét lutheri módon megvívni sokkal, de sokkal nehezebb, mint római módon parancsba adni, indítsd föl magadban a bűnbánatot. Luther a gyakorlat embere volt, és nem veszítette el a valóságérzékét, amikor teológiai kijelentéseket tett. Jól tudta, hogy amit a bűnbánatról tanít, az könnyen elveheti az emberek kedvét a gyónástól, és nyomában az úrvacsorában való részesüléstől. Saját tapasztalatából is tudta, hogy az embernek mindig marad elég oka, hogy bűnbánatának és töredelmének elégséges voltában kételkedjék. A megoldást mégsem abban látja, hogy a bűnbánat és töredelem követelményén lazítson, hanem a megoldás számára az Isten előtti megalázkodás. Azt ajánlja, hogy mondjunk le bűnbánatunk és töredelmünk kielégítő voltának megítéléséről, és ezt bízzuk Istenre. Mert bár a bűnbánat és a töredelem szükséges és elengedhetetlen feltétele a gyónásnak, mivel nélküle visszaélnénk a gyónás lehetőségével, sőt gúnytűznénk belőle, de a bűnbocsánat elnyerése mégsem a bűnbánatunkon és a töredelmünkön múlik, és Luther ezt nagyon-nagyon erősen hangsúlyozza, hanem Istennek a Jézus Krisztus halálában kinyilatkoztatott bűnbocsátó kegyelmébe vetett hitünkön. Luther ezt a bűnbocsánatról szóló 1519-ből származó szermójában, de a házi posztillát nagyheti prédikációiban is részletesen kifejti. De ezzel már a bűnbocsánat kérdésére térünk. Bűnbocsánat. Hogy félre ne értsük, Luther bűnbocsánatról szóló kijelentéseit, szem előtt kell tartanunk, hogy Róma a bűnbocsánatot kizárólag a kulcsok hatalmához köti, a kulcsok hatalmának letéteményeseként pedig Máté 16-19-re hivatkozva Péter apostolt és mindenkori utódát, a római pápát jelöli meg, aki ezt a hatalmat továbbadja a püspököknek, ők pedig a papoknak. Luther ezt alapjaiban nem támadja ugyan, mégis több ponton kritikával illeti. A luteránus felfogás persze csak a kritikát hallja meg, és arra építi fel a maga Lutheréval köszönő viszonyban sem levő nézetét, aminek lényege, hogy Jézus a kulcsok hatalmát nem Péternek, nem az apostoloknak, nem a pápának vagy a püspököknek, nem is a papságnak, hanem az egyháznak adta. Pedig Luther kritikája nem azt vonja kétségbe, hogy elsőként Péter kapta meg a kulcsok hatalmát. Ez tény. Hanem annak a ténynek a mellőzését veti Róma szemére, hogy János 20-22-24 szerint húsvétkora feltámadt Krisztus ugyanezt a hatalmat a többi apostolnak is megadta. A többi apostol tehát nem Pétertől kapta, hanem ők is közvetlenül Krisztustól vették. Krisztus nem Péter, és nem is a római pápa személyéhez kötötte ezt a hatalmat, hanem az apostoli szolgálat részévé tette. Nem az egyháznak adta úgy általában, az apostoli szolgálat részévé tette. Elsősorban tehát valóban az egyház hivatalos szolgáit illeti a kulcsok hatalmával való szolgálat joga, terhe, de úgy, mint ami a rájuk bízott szent szolgálat része, és nem a pápa vagy a püspök ajándékozó kedvéből származó, önmagáért való hatalom. Róma ugye így fogja föl. De Luther tovább is megy, és mint azt tavalyi előadáson bűnbánatról szóló szermóiból idéztem, azt mondja, hogy lehetnek olyan sürgősséget igénylő helyzetek, amikor az egyház hivatalos szolgája vagy egyáltalán nem érhető el, vagy időben nem érhető el. Ilyenkor bármelyik hívő keresztény a keresztsége jogán hivatalos elhívás hiányában is végezhet apostoli szolgálatot, és a kulcsok hatalmával élve az élet veszélyben levőknek érvényes feloldozást adhat. Ebben az értelemben nem tekinti Luther a kulcsok hatalmának gyakorlását se a pápa, se a püspökök, se pedig a klérus privilégiumának. De ezzel Luther nem szünteti meg az egyház szabályosan elhívott és fölszentelt szolgái és az egyházi szolgálatra külön elhívást nem nyert hívők között a szolgálatuk tekintetében igenis meglevő különbséget. A szolgálatuk tekintetében, itt is hangsúlyozni kell, nem emberi, nem a mi voltuk tekintetében, ahogy Róma gondolja, ugye a pap az már több, mint egy közönséges ember, a püspök meg még több, mint egy pap, a pápa hát az meg már a Krisztus helytartója. Tehát rendes körülmények között a kulcsok hatalmának gyakorlása nem tartozik a föl nem szentelt hívők szolgálatához. De mivel nem letéteményről, és nem a szolgálattól függetleníthető hatalomról van szó, szükséghelyzetben ők is élhetnek vele. Ez Luther első korrekciója Róma tanításán. A másik, nem kevésbé fontos korrekció, hogy Luther rámutat. Isten az apostoli szolgálat részeként gyakorolható kulcsok hatalmától függetlenül mindig és minden körülmények között fenntartja magának a jogot, hogy bűnbocsátó kegyelmét közvetlenül, emberi közvetítés nélkül is gyakorolja. A föloldozás tehát nem a bűnbocsánat elnyerésének egyetlen és kizárólagos módja, mondja Luther, de hozzáteszi, mégis a legbiztosabb módja. Mert a föloldozásban nem a pap hatalma, hanem Krisztus szava garantálja a bizonyosságot. Ezért Luther azt ajánlja, aki bizonyos akar lenni bűnei bocsánata felől, az menjen gyónni, kérje a föloldozást, és hittel fogadja azt. Mert a bűnbocsánat ezen az egy dolgon múlik, a hiten. A bűnbocsánatot Isten Krisztus halálának gyümölcseként, mint ajándékot kínálja, de ezt az ajándékot átvenni csak a hit tudja. A föloldozás igéi a hitnek szólnak, mondja Luther, és a hitet erősítik. Luther azt a vakmerőnek tűnő kijelentést is megkockáztatja, hogyha a hitünk elég erős volna, és nem szorulna támogatásra, akkor a föloldozásra nem is lenne szükségünk. Akkor elég lenne, ha Isten előtt lélekben megvallanánk és megbánnánk bűneinket, és Krisztus értünk a mi bűneinkért elszenvedett halálára tekintettel kérnénk bűneink bocsánatát. Ha elég erős lenne a hitünk, akkor gyónás és föloldozás nélkül is bizonyosságunk lehetne, hogy mivel Krisztus nevében kértük, el is nyert bűneink bocsánatát. De Luther a realitás talaján marad, és tudja, hogy a hitünk ehhez nem elég erős. Viszont mégis szükségesnek látja, hogy beszéljen erről a lehetőségről, mert tudja, hogy bárki kerülhet olyan helyzetbe, ahol nincs rá mód, hogy akár papnak, akár egy hívő testvérnek gyónjon, és föloldozást kérjen tőle. Az ilyen helyzetbe került hívőket akarja megóvni a kétségbeeséstől, arra bátorítva őket, hogy hitükkel abba az ígéretbe kapaszkodjanak, hogy amit Jézus nevében kérnek, az Atya meg is adja azt, kérjék hát bűneik bocsánatát, és meg is fogják kapni. Luther lelki pásztori vigasztalásnak szánja ezeket a szavait. És ezekkel a vigasztaló szavaival visszaélnek azok, akik úgy gondolkodnak, hogy akkor ez a rendszer, akkor minek gyónja? Isten úgy is megbocsát, ha Jézusért kérem. De a rendkívüliből Luther nem akart rendszert csinálni. Ez csak a luteránus teológia teszi. Most nem akarom újra idézni a tavaly tárgyalt szermókat, csak utalok rá. Luther világosan beszél arról, hogy aki huzamosan, azaz több hónapon, esetleg éveken át nem érzi szükségét annak, hogy gyónjon, az nem tekinthető kereszténynek. Az úrvacsoráról való hasonló kijelentését, az úrvacsorától való távolmaradásra való hasonló kijelentését többször szoktuk idézni, talán azért, mert jobban ismert iratban, a Nagy Kátéban olvasható. De Luther ugyanígy nyilatkozik a gyónásról is. És ilyenkor gyónás alatt ne legyen kétségünk, a négy szem közti személyes gyónást érti. A Smalkaldeni cikkekben ezt írja. Mint hogy az abszolúció privátan személyes feloldozás a kulcsok szolgálatából ered, nem szabad megvetnünk, hanem nagyra kell tartanunk, és meg kell becsülnünk, mint a keresztény egyház minden más szolgálatát. Mégis hitvallási irataink gyakorlati következmények nélküli cikkelje lett, hogy az egyházban a személyes gyónást fenn kell tartani. Pedig Luther álmában sem gondolt arra, idézőjelben mondom, arra a fejlődésre, ami ezen a téren a luteránusok egyházában a racionalizmus nevében, a szent ráció nevében végbe ment. Ő élete végéig gyóntatott, ez tény, aki nem hiszi, járjon utána. Arra azonban gondja volt, hogy a gyóntató széket Róma lelki kínzó kamrájából a vigasztalás és a békesség elnyerésének helyévé változtassa. Ennek a törekvésnek jegyében mondja, ugyancsak a Smalkaldeni cikkekben. A gyónásnál ez volt a helyzet. Mindenkinek el kellett sorolnia minden bűnét, ami pedig nem lehetséges. Nagy kínszenvedés volt ez. Azokat a bűnöket pedig, amiket elfelejtett, azzal a feltétellel bocsátották meg, hogy köteles lesz meggyóni azokat is, ha eszébe jut. Ezért senki soha nem tudhatta, mikor gyónt meg elég tisztán, vagy mikor fejeződik be a gyónása. Mégis a saját cselekedeteire utalták a gyónót, és azt mondták neki, minél maradéktalanabb a gyónása, minél jobban szégyelli és megalázza magát a pap előtt, annál előbb és annál jobban tesz eleget bűnéért. Mert az ilyen alázatosság minden bizonnyal kegyelmet szerez Istennél. Itt nincs szó sem hitről, sem Krisztusról, a feloldozás erejéről sem beszéltek a gyónónak, hanem a bűnök felsorolásával és a szégyenkezéssel kellett megvigasztalódnia. Nem lehet elmondani, mennyi kínszenvedést, csalást és bálványozást szült az ilyen gyónás. Eddig az idézet. Luther ezzel szemben arra tanítja a gyónókat, hogy a gyónásban nem leltárt kell készíteni a bűneikről, hanem általában kell bűnösnek vallaniuk magukat, és csak azokat a bűneiket kell tételesen elmondaniuk, amelyek kiváltképpen bántják a lelkiismeretüket. Azokat úgyse felejtik el. Az biztos, hogy az eszükbe jut, hiszen az foglalkoztatja a gondolatukat. Elég, ha ezeket mondják el, de ezeket mondják el. Mert attól félnek, hogy Isten ezeket a bűneiket nem bocsátja meg. A gyóntató dolga pedig az, hogy az ilyen megrettent lelkiismeretű gyónót megvigasztalja, és bátorítsa, hogy Isten Jézus Krisztusért a megbocsáthatatlannak gondolt bűneit is megbocsátja, ha hisz ezért a gyóntatónak a föloldozás igéiben való hitre is kell bátorítania a gyónót. Ezért írja a Smalkaldeni cikk 8. cikkeiben, a feloldozás segít és vigasztal a bűnnel és rossz lelkiismerettel szemben, mert így rendelte Krisztus az evangéliumban. A gyónást és a feloldozást semmi áron nem szabad ezért az egyházban megszüntetni. A nem luteri módon gondolkodó luteránusok persze erre azt kiáltják, ki szüntette meg? A gyónásnak csak a formája módosult. A négy szem közti személyes gyónásból közösségi gyónás lett. De a bűnvallás után itt is elhangzanak a feloldozás igény. Mi bajom van nekem ezzel? Miért mondom, hogy Luther az evangélikus egyház hivatalos hitvallásává vált mondata, miszerint a gyónást és a feloldozást semmi áron nem szabad az egyházban megszüntetni, ma már nem több írott malasznál. Számomra viszont igyekszem luteri módon gondolkodni, nyilvánvaló, hogy Luther itt nem általában a gyónásról beszél. Melanchthon még tudta. Tudta, hogy így van, amikor az ágostai hitvallásba bevette ezt a mondatot, és ott aztán ezen nem lehet már vitatkozni, hogy milyen fajta gyónásról van szó. Az egyházban a személyes gyónást fenn kell tartani. És ezt most ne próbáljuk meg azzal kivédeni, hogy mivel benne van a hitvallásunkban, így van a mi egyházunkban személyes gyónás. Hát elvben lehet, hogy van. De a jelen lévők közül, természetesen csak az evangélikusokra értem, végzette valaha valaki személyes gyónást? Ha van ilyen testvérem, ne legyen kétsége, ő csupán a szabályt erősítő kivétel. Ám ne gondoljuk, hogy magyarországi evangélikus viszonylatban soha nem is érvényesült a gyakorlatban a négy szem közti személyes gyónás fenntartásának szükségességéről szóló hitcikk. Jánosi Lajos 1932-ben írt és 2010-ben kiadott disszertációjában a 480. lábjegyzet tanúsága szerint az 1580-ban Trencsénben tartott zsinatnak a Magyar Protestáns Egyház Történeti Adattár 7. évfolyam 26. oldalán fellelhető második kánonja úgy rendelkezik, hogy a lelkészek a szombatesti ima után, vagy vasárnap reggel hallgassák meg a gyónókat. A vasárnapi főistentisztelet rendjéül pedig Luther formula misszéjét jelöli ki, aminek szerves része ugyan az úrvacsora, de közgyónás nem szerepel benne. A 488. és bocsánat, kitérő saját magamhoz képest, akik fölvetik, hogy na de miért nincsen bűnvallás a lutheri liturgiádban, meg hol van ott a gyónás. Hát azért nincs, mert Luther a gyóntató székben gyóntatott. És úgy mentek az emberek utána úrvacsorát venni. Ilyen egyszerű. Ezért nincs. A jánosi disszertáció 488. lábjegyzete pedig arra vonatkozó bizonyítékot tár elénk, hogy a négy szem közti személyes gyónás felváltására hivatott közgyónást hazánkban első ízben nem előbb, és most figyeljünk az évszámra, 1763-ban Pozsonyban kezdték, és ott is egyenlőre csak kísérleti jelleggel meghonosítani. Most tudjuk, a kísérlet eredményes volt. Amennyiben sikernek tekinthető, hogy a személyes gyónás egyházunkban ma már csak elméletben, hitvallási iratai cikkeiben létezik. Mégis érdemes elidőzni ennél a dátumnál. 1763. 26 évvel később tör ki a francia forradalom. Ebben az időben a felvilágosodás és a racionalizmus eszméi már széltében, hosszában hódítanak. Nyilvánvaló, hogy ennek az eszmeiségnek a hatása az a törekvés. Meg a református hatás is, de a kettő nem választható el. De elsősorban ennek az eszmeiségnek a hatása az a törekvés, hogy az addig gyakorlatban is fenntartott négy szem közti személyes gyónást egyházunkban a közgyónás váltsa fel, méghozzá kizárólagosan. Egyházunk és általában a protestantizmus Európában és hazánkban sokkal inkább áldozata, mint előidézője a felvilágosodás eszmeiségének. És most az áldott emlékű II. János Pál pápa többször elhangzott kijelentésére gondolok megint, aki a felvilágosodás és a racionalizmus eszme világának kialakulását a reformáció számlájára írta. Nyomában aztán ugye mások is. Luther bűnbocsánattal kapcsolatos kijelentéseinek egy egészen gyakorlati félreértéséről is szót kell ejtenünk. A mi atyánk 5. kéréséhez bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, a Nagy Kátéban Luther többek között ilyen magyarázatot fűz. Mert ahogyan mi naponta sokat vétkezünk Isten ellen, ő pedig kegyelmesen mégis mindent megbocsát, úgy kell nekünk is megbocsátanunk fele barátunknak, valahányszor megkárosít, erőszakoskodik, jogunkat sérti, álnokságot követel, stb. Ha nem bocsátasz meg, ne is gondolj arra, hogy Isten megbocsát neked, mondja Luther. Teljesen jó. Nyilvánvalóan ez utóbbi mondatra alapoz az úrvacsorás istentiszteleteinken a közgyónásban elhangzó 3. kérdés. Megbocsátottál-e minden ellened vétkezőnek? Erre már egy kicsit halkabban és bizonytalanabbul szoktak érkezni a válaszok, megbocsátott. Vitathatatlan probléma, hogy akik erre a kérdésre nem túl nagy meggyőződéssel felelnek, vagy egyáltalán nem is válaszolnak rá, mert úgy érzik, hogy valakinek vagy valakiknek nem tudnak megbocsátani, nem ülnek rögtön vissza a helyükre, hanem folytatják a gyónást, fogadják a föloldozást, és részt vesznek az úrvacsorai közösségben is. És lehet, hogy azzal együtt térdelnek épp az oltár elé, akinek nem tudnak megbocsátani, vagy ilyen is van, annak a lelkésznek a kezéből veszik Krisztus testét és vérét, akinek nem tudnak megbocsátani. Ez nyilvánvaló visszaélés a szentséggel. De nem azért említettem ezt, hogy most botránkozzunk azokon, akik besétálnak ebbe a csapdába, és miután a gyónási kérdés szembesítette őket azzal, hogy valakinek nem tudnak megbocsátani, nem maradnak távol az úrvacsorai közösségtől, legalábbis addig, amíg nem rendezik ezt az emberi kapcsolatukat. Inkább az értük való felelősségre szeretném felhívni a figyelmet, ami megint csak a négy szem közti személyes gyónás szükségességét húzza alá. Mert akinek ilyen problémájuk van a közgyónás során, azok fölött nem pálcát kell törnünk. De nem is szabad azzal vigasztalnunk őket, hogy se baj, Isten így is megbocsát neki. Az ilyen gyónoknak lelkipásztori segítségre van szükség. Mert nem az a lelkipásztori beszélgetés, hogy milyen a krumpli termés. És érik-e már a szőlő. Ez a lelkipásztori beszélgetés. A négy szem közti személyes gyónás során lefolythatatlan és megadható lenne a segítség, csak éppen a gyakorlatban ilyesmi nálunk nem létezik. Nem akarom dramatizálni a kérdést, csak szeretném, ha rádöbbennénk, hogy itt emberek üdvössége a tét. És ha nem állítjuk helyre a gyakorlatban is, az elméletben még létező személyes gyónást, akkor Isten egyházunk hivatalos szolgáin rajtunk fogja számon kérni azoknak a lelkét, akik emiatt a probléma miatt nem üdvösségre élnek a szentségekkel, vagy éppen emiatt maradnak el, előbb talán csak a szentségektől, később az Isten tisztelettől is, és válnak az egyházat elkerülő úgynevezett maguk módján hívőké. Végül, de nem utolsó sorban szót kell ejtenünk Luther egyik leggyakrabban idézett, és talán legtöbbször félremagyarázott szófordulatáról, a simul justus et peccatorról is. A problémáról már az is sokat elárul, hogyha Google keresőbe beírjuk ezt a kifejezést. 19 oldalon ad ki weboldal címeket, amelyek mind arról szólnak, hogy kik hogyan magyarázzák ezt a kifejezést, anélkül, hogy a szófordulat eredetét megjelölni, illetve eredeti szöveg környezetére utalnál. Meg kell mondanom, a némileg a római katolikus Súlyok elemér cikke az, aki valamelyest utal a szövegkörnyezetre. A többi egyik se. Megvallom, hogy magam is csak Fabinyi Tibor professzor úr segítségével találtam rá a simul justus et peccator előfordulási helyére, Luther Veltler Sándor fordításában megjelenő római levél kommentárjában. Luther itt Róma 4:7-et magyarázza, ahol Pál apostol a 32. Zsoltárt idézi. Boldogok, akiknek megbocsátatta törvényszegései. Luther ezt mondja. Csodálatos az Isten a szentjeiben, akik előtte egyszerre igazak és nem igazak. Mivel a szentek bűneiket mindenkor szem előtt tartják, és az igazságot Isten irgalmasságából óhajtják elnyerni, éppen ezért tekint rájuk Isten mindig, mint igazakra. Tehát Isten igaznak tudja őket. Ők viszont nem igaznak tudják magukat. Úgy vagyunk ezzel, mint a beteg, aki bizalmat szavaz az orvosnak, aki megígéri neki, hogy meg fog gyógyulni. A megígért gyógyulás reményében követi orvosa parancsait, és megtartja mindazt, amit rendelt, nehogy gyógyulását veszélyeztesse, és ezzel a betegségét súlyosbítsa. Így tesz mindaddig, amíg az orvos az ígéretet be nem teljesíti. Az ilyen beteg talán már egészséges? Nem. Egyszerre beteg és egészséges. Beteg a valóságban, ugyanakkor egészséges az orvos szavának ereje által, amelyben bízik. Aki neki az egészséget, mint egy előlegezte, mert teljesen biztos abban, hogy betege meg fog gyógyulni. Pontosan úgy, ahogyan a mi samaritánusunk, Krisztus, a félholtra vert embert és többi betegét is ápolás céljából menhelyre szállította, és megkezdte gyógyításukat, miközben az örök életre szóló teljes gyógyulást ígérte nekik. Nem halált érdemlőként tartja számon bűneiket, bűnös vágyakozásukat, sőt, inkább a gyógyulás ígéretének reménységével akadályozza meg őket, hogy azt tegyék, ami a gyógyulásukat késleltetni, ami a bűnt, a gonosz indulatot csak fokozná bennük. Akkor tehát ők már tökéletesen igazak? Nem. Ők egyszerre bűnösök és igazak. A valóságban bűnösök, ám de mégis igazak Isten erejére való tekintettel, ígéretének bizonyossága által, aki őket a bűntől feloldozta, amíg egészen meg nem gyógyulnak. Eddig az idézet. A bűnbocsánat Luther szerint nem bűntelenné tesz, hanem a kegyelem hatája alá állít bennünket, hogy amíg ezen a földön élünk, a kegyelem folyamatosan végezze bennünk gyógyító munkáját. Így leszünk a bűnbocsánat hittel való elfogadása után egyszerre bűnösök és igazak. Most jön a vesszőparipám. A bennünk gyökerező és minden velőnket és porcikánkat átható bűn nem egy Isten előtt vezetett számla bennünket terhelő egyenlege, nem is jogi fogalom, hanem fogantatásunk pillanatától a tagjainkban lakó, az életünket pusztító, a személyiségünket romboló valóság. Ám Krisztus halálában Isten kinyilatkoztatta bűnbocsátó szeretetét, és a kegyelem hatája alá helyezte az életünket. De Luther nem mossa össze a bűnbocsánatot a kegyelemmel. Számára a bűnbocsánat az ok, ami miatt kegyelem alatt állunk, hogy a kegyelem, ha nem akadályozzuk, Krisztus halála által elkezdje és elvégezze bennünk a bűn életünkben való kigyomlálásának egészen a halálunk órájáig tartó hosszadalmas és igenis fájdalmas folyamatát. Hinni ebben az értelemben nem más, mint engedni és nem akadályozni. Isten Krisztus halála által bennünk munkálkodó kegyelmét. Viszont minden olyan cselekedetünk, amit a magunk kitalálása szerint üdvösségünk érdekében viszünk véghez, akadályozza a kegyelem bennünk végzett munkáját. Valójában ez az igazi veszély, amitől félnünk kell. Mert ha nem engedjük, hogy Isten kegyelme a maga munkáját teljességre vigye bennünk, akkor azon a napon, amikor a bűnbocsánat kihirdetésekor nyert moratórium lejár, mert egy napon lejár, akkor kikerülünk a kegyelem hatája alól, hogy újra és akkor már örök érvénnyel bűneink ítéletének hatája alá kerüljünk. Luther ettől a veszélytől akar megóvni bennünket. A szavait félremagyarázók viszont épp erről a veszélyről hallgatnak, sőt, terelik el róla a figyelmet. Amikor Anselmusra jól vagy rosszul hivatkozva, most ne vitassuk ezt, azzal igyekeznek megnyugtatni a hívők lelkiismeretét, hogy Krisztus halálával egyszer s mindenkorra rendezte a számlájukat Isten előtt, és ha ezt hiszik, akkor már nyugodtan ülhetnek a babérjaikon, vagy még inkább nyugodtan küzdhetnek azoknak a pillanatnyilag nem kívánatos szenvedést hozó eseményeknek és helyzeteknek az elhárításáért, amelyekben hitnek Isten életüket gyógyító, bűnből megtisztító, szabadító kegyelmét kellene felismernie és hálával elfogadnia. Úrvacsora. Ma nem az a feladatunk, hogy Luther úrvacsoráról szóló nézeteit részletesen kifejtsük. Csupán a lutheránus teológia két félreértésére szeretnék kitérni. Az elsőnek aktualitást ad, hogy idei Luther konferenciánk az egyetemes imahétre esik. Arra lutheránus részről is gyakran hangoztatott kritikára gondolok most, amivel római katolikus testvéreinket az oltári szentség imádása miatt szoktuk illetni. De vajon megállja-e a helyét ez a kritika, ha elolvassuk Luthernak a Krisztus szent teste szentségének imádásáról címmel 1523-ban, tehát a pápai átok bulla átvétele után, ez fontos, a huszitákhoz írt válaszát. Azért fontos az időpont, mert ha igazuk is van abban az egyház történészeknek, hogy korábban Luther tényleg gondosan ügyelt rá, hogy Róma a huszitizmus halálos ítélettel egyenlő bélyegét ne tudja rásütni. 1523-ban ennek az óvatoskodásnak már az égvilágon semmi értelme nem lett volna, hiszen Luther ekkor már amúgy is birodalmi és egyházi átok alatt állt, már ennél többet Róma nem árthatott neki. Luther egy pontban mégis ellene mond a huszita tanoknak, és ezért a huszitákkal az unióról való tárgyalást elutasítja. Ez az egy pont pedig az, amelyben a husziták az oltári szentség imádását bálvány imádásnak minősítik. Nézzük, mi áll erről Luther válaszíratában. A kenyér a Krisztus teste. Emellett megmaradunk. Aki nem hiszi, hogy a Krisztus teste és vére jelen van, az jól teszi, ha sem lélek szerint, sem test szerint nem imádja. De aki hiszi, amint hogy eléggé ki is lett mutatva, hogy lehet hinni, meg kéne nézni a masznyitnál a lehet, hogy ez egy enyhített ige alatt, az természetesen vétkezés nélkül nem tagadhatja meg tiszteletét a Krisztus testétől és vérétől. Mert bizony be kell ismernem, hogy jelen van a Krisztus, amikor jelen van az ő teste és vére. Az ő szavai nem hazudnak, és ő az ő testétől és vérétől nincs elválasztva. Ami pedig az imádást illeti, maga mondja, az embernek fia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki. De nem következik ebből, hogy nem kell őt imádni. Imádták is sokan a földön, és ő elfogadta. Kellett is, hogy szabadjára legyen hagyva imádása vagy nem imádása, mert nem volt parancsolat, hogy dicsőségéért imádtassék. Így aztán hol engedte, hogy imádják, hol meg nem. Annak okáért azt mondjuk már most, hogy ne kárhoztassák és eretneknek se csúfolják azokat, akik a szentséget nem imádják. Mert erre nincs parancsolat, és Krisztus nem ezért van. Viszont ne kárhoztassák, és ne csúfolják eretneknek azokat sem, akik imádják. Mert ha ezt a Krisztus nem is parancsolta, de meg sem tiltotta, sőt, gyakran elfogadta. Szabad, szabad dolog kell, hogy legyen ez, valahányszor áhítatosságod és alkalmad van. Vétkesek azért mindketten, kik e két irányban széllyel válnak, e fölött veszekednek, egymást kárhoztatják, és a középutat eltéveszik. Amazok erővel akarják kieszközölni, hogy ne imádják, mintha Krisztus jelen sem volna. Ezek meg az imádást erőszakolják. Azt hiszem, Luther szavai önmagukért beszélnek, nem is szükséges kommentálni. Annál szükségesebb, hogy befejezésül, most már tényleg befejezésül, a lutheránus teológiának arra a vétkes, szerintem igenis vétkes mulasztásáról szóljunk, amelyel Luther szavait félreértve hallgat a lutheránus teológia Krisztus keresztáldozatának az úrvacsorában való jelenlétéről. A jelenléten van a hangsúly. Igaz, hogy Luther minden erejével tiltakozott Rómának a Missale Romanumban, a római misekönyvben liturgikus formában is kifejeződő tanítása ellen, miszerint a miséző pap a maga, illetve az egész egyház nevében és javára fölajánlja Istennek Krisztus kereszt halálát, és ezzel áldozatot mutat be. Luther ki is törölte a mise szövegeiből a pap áldozat bemutatására vonatkozó mondatokat. Ugyanakkor nem győzte hangsúlyozni, hogy az úrvacsorában, amikor Krisztus értünk megtört testét és értünk kiontott vérét vesszük, minden alkalommal a valóságosan jelenlevő Krisztus egyszeri, de az eukarisztiában mindig kiábrázolódó kereszt áldozatában részesülünk. Abban az örök érvényű áldozatban, aminek bemutatásakor Krisztus maga a pap, az oltár és az áldozati bárány. Luther tiltakozik az ellen, hogy a római misében a pap Krisztus helyére tolakodjék, és mint áldozó pap Krisztus szerepét vegy át. Mert az új szövetségi áldozatban egyedül Krisztus a pap. Az úrvacsorában is egyidejűleg van jelen papként és áldozati bárányként. Papként, hogy Istennél elfedezze az oltárhoz járulók bűneit, és bárányként, hogy testét és vérét kiosztva áldozatának gyümölcseiben, a bűnbocsánatban, valamint a föltámadás és az örök élet ígéretében részesítsen. Az úrvacsorában az 1541-ben már kimutathatóan létezett, de nem akkor, hanem korábban keletkezett, tehát Luther életében használt regensburgi liturgia szavaival, lásd megint csak Jánosi idézet műve 355. lábjegyzetét, kiábrázolódik Krisztus egyszeri keresztáldozata, és az, szó szerint idézem, épp olyan hatásos, mint azon a napon volt, amikor vér és víz folyt az oldalából. A regensburgi liturgia ugyan nem Luther alkotása, de hűen tükrözi az idős Luther felfogását Krisztus keresztáldozatának a szentségben való jelenlétéről és kiábrázolódásáról. Megismétlésről szó nincs, ez igaz. De kiábrázolódásról, jelenlétről igen. Jánosi a svéd egyház 1576-ból származó liturgiáját is említi, aminek mise kánonjában szintén nagy hangsúlyt fektettek Krisztus áldozatának kiábrázolására. Luther ugyan nem élt már ekkor, de a későbbi luteránus gondolkodástól még nem fertőzött tanítványai viszont éltek, és Svédországba is eljutottak. A házi posztillákkal, na most már ez tényleg az utolsó, a házi posztillákkal állandó feladatomként való foglalkozásom során vált számomra világossá a luteránus teológiai felfogásnak a misék, más szóval az úrvacsorai istentiszteletek számának korlátozásához vezető félreértésre is. A házi posztvilágban alig akad Luthernak olyan prédikációja, amiben dühötten ne támadná Rómát a misék nagy száma miatt, illetve a misékbe vetett hamis bizalom miatt. A racionalizmus korának luteránus teológusai Luthernak ezekre a mise ellenes kirohanásaira alapozták az úrvacsorai istentiszteletek számának csökkentését sürgető kijelentéseiket. A félreértés abban van, hogy amikor Luther a misék nagy számát bírálja, akkor sohasem általában a miséről, mint eucharisztikus istentiszteletről beszél. Ilyenkor mindig azokról a megrendelésre, pénzért és egyéb javakért, a megrendelő céljára mondatott misékről szól, amelyeket többnyire ráadásul gyülekezet jelenléte nélkül mondott el a pap, vagy nem ritkán egy templomban több oltárnál nem véletlenül keletkeztek a mellékoltárok a katolikus római templomokban. Egyidejűleg több pap is mondta ezeket a különböző célokra befizetett miséket. Luther ezek ellen szabályosan dühöngés tajtékzik, ezt el kell ismerni, néha nagyon goromba kifejezéseket használ, ugyanígy bírálja az ilyen misék mondására alakult oltártestvériségeket és az ilyen célból létesített alapítványokat is, ezeket marvó gúnnyal és rendszeresen ostorozza, mert ezeket a misével való durva visszaélésnek tartotta, mert a mise az a gyülekezet szentsége, illetve az úrvacsora. Ebből azonban nem következik, hogy Luther tartósan csökkenteni akarta volna a gyülekezet részvételével tartott misét, eucharisztikus istentiszteletet. Azért mondom, hogy tartósan, mert az megint igaz, hogy átmenetileg szükségesnek látta, hogy csak vasárnap és az ünnepnapokon tartsanak miséket, hétköznap viszont nem misék, hanem a katekizmust tanító Isten tiszteletek legyenek. Luther a gyakorlat embere volt, és jól látta, hogy a rendszeresen templomba járó hívők is milyen nagy mértékben járatlanok, nem csak a Szentírás ismeretében, de a mise és a szentségek értelmével sincsenek tisztában. Nem is csoda, hiszen korábban, ezt ne felejtsük el, csak latin nyelvű miséken vehettek részt, amit ráadásul a pap idősebb testvéreim biztos még emlékeznek, hogy folyt ez a vatikáni zsinat előtti időben, hogy a pap az oltárnál latinul senki más számára nem hallhatóan mondta a mise szövegét, eközben a gyülekezet az úgynevezett egyházi népénekeket énekelte, aztán amikor a minisztráns csilingelt egyet, vagy a pap kifelé fordult, akkor tudták, hogy most kell fölállni, mert most olvassa az evangéliumot, de azt is halkan és latinul olvasta, a gyülekezet közben énekel, és a egyéb mozdulatokból úrfelmutatás, csengettyű szó tudták, hogy le kell térdelni. Ennyit értettek az egészből. Na most Luther komolyan gondolta, hogy aki a szentségből ennyit ért, az amíg meg nem tanítják neki, hogy miről is van itt szó, addig jobb, ha nem élve lesz. És ezért átmenetileg gondolta úgy, hogy a hétköznapi istentiszteletek azok kifejezetten a tanítás alkalmai legyenek, a szó valódi értelmében gyülekezetté formálódjon a gyülekezet, így mondja, amelynek tagjai a Szentírásban és a szeretet cselekedeteiben jártasak lesznek, és akkor majd ők maguktól minden kényszer nélkül igénylik az eucharisztikus közösség naponkénti megélését. Mert Luther távlati célja az volt, hogy minden gyülekezet naponta ünnepelje a misét, de nem úgy, mint a Róma fennhatósága alatti egyházban, ahol abban az időben, és ezt se felejtsük el, az volt a bevett gyakorlat, hogy mindig csak a pap vette magához, mondjuk így, mint egy hivatalból Krisztus testét és vérét, a gyülekezet távol maradt tőle. Hanem Luther úgy gondolta, hogy a gyülekezet egész közössége vegyen részt az úrvacsora közösségében, Krisztus testének és vérének közösségében. Vagyis Luther nem adta fel az ősi katolikus tanítást és hitet, hogy az egyház az alapjaiban eucharisztikus közösség. Ám mint az asztali beszélgetések tanúskodnak erről, a maga korában Luther erre nem látott esélyt. Úgy látta, hogy ehhez egy új generációnak kell hitben felnövekednie. Addig viszont az intenzív tanítás és tanulás ideje van, mert az egyház akkori népe ezt kimondja, nem alkalmas rá, hogy miként az első keresztény gyülekezet eucharisztikus közösségként éljék mindennapi életüket. Abban viszont egészen biztos vagyok, hogy Luther a legpesszimistább pillanataiban sem gondolta, hogy ez a kívánatos boldog kor 500 esztendő elteltével is a beláthatatlanul távoli jövő ígérete lesz csupán, vagy talán már az sem.